miért van az, hogy olyan gyakran csak a csupasz fákat látjuk, miközben Isten annyi szépséggel ajándékozott meg minket. Van valaki, aki nem ebben az államban valósi? Kérdezte az idegen vezető. Jelentkeztem. Honnan jött? Floridából, válaszoltam. Ahol semmi sem hasonlítható az itteni ősz szépségéhez. Akartam még hozzátenni. Miközben a délutáni sét a kezdetére vártunk. Megkérdeztem a mellettem álló hölgyet, hogy hol lakik. Szent Charlesban, válaszolta, majd hozzátette, tudja, múlt héten is voltam itt, és a falevelek elképesztően csodálatosak voltak. Ma is nagyon gyönyörűek, mondtam. És ez egy tökéletes nap. Körülbelül 25 fok volt, a nap ragyogóan sütött, a kellemes szellőben suhogtak a levelek. Úgy éreztem magam, mint egy turista, aki éppen most fedezett fel egy aranybányát. Bár annak idején a főiskolára menet minden nap elmentem az arborétum előtt, akkoriban ez olyan természetesnek tűnt. Amikor elindult a busz, a mellettem levő hölgy megszólalt. Nagyon sok levél lehullott múlt hét óta, az a séta tökéletes volt. Ez is szép, válaszoltam, és az idegen vezetőre figyeltem, aki éppen egy sótársaság tulajdonosáról mesélt, aki ideépítette a birtokát, ami ma a Morton Arboretum. Az idegen vezető különféle fákat mutatott. Hangos, elragadtatott sóhajok hagyták el a számot. Számot, ahogy követtem tekintetemmel az irányt. Nézzen csak oda, szólt hozzám a szomszéd hölgy. Látja azokat a csupasz fákat? Múlt héten még csodálatos vörös leveleik voltak. Lélegzet elállítóan néztek ki. Megnéztem a csupasz fákat, és próbáltam nem gondolni arra, hogy miről maradtam le. És mi van a másik oldalon látható lélegzetállító látvánnyal, akartam kérdezni. Igen, azok a levelek csodálatosak voltak múlt héten, álmodozott tovább az ünneprontó. Ez semmi a múlt heti látványhoz képest. Hát számomra igenis valami. Évek óta nem láttam őszi leveleket, érveltem magamban. Körbenéztem, és egy újabb, gyönyörű facsoportot láttam. Nem sokára mélyen bent voltunk az erdő sűrűjében. A szomszédom újra és újra elmondta, mennyire meg sem közelítik a fák és a levelek a múlt heti látványt. Aztán hirtelen sárga szín vett körül minket, minden irányban juharfák nyúltak a magasba. Az idegen vezető megállította a buszt. Hűha, ez csodálatos. A varázslatos színek teljesen magukkal ragadtak. A szomszédom csendben maradt, de csak egy pillanatra. Ez az idegen vezető nem olyan jó, mint a múlt heti, súgta fülembe. Miután kihajtottunk az erdő sűrűjéből, az idegen vezető folytatta. Jobbra látható az a gyönyörű piros bakor, amit égő bakornak is neveznek. Nem olyan szépek, mint múlt héten, tette hozzá az idegesítő szomszédom. Én nem voltam itt múlt héten, ezért nekem most is ragyogóak, akartam üvölteni. Nagyon dühös voltam erre a nőre, aki tönkretette a kirándulásomat a természetben. De egy kedves hang megszólalt a lelkemben. Te is ilyen vagy néha. Amikor a fák szépségét Isten szeretetéhez hasonlítottam, rájöttem, hogy nagyon sokszor viselkedtem úgy, mint ez a hölgy, és csak azon gondolkodtam, mit tett Isten a múltban, és azokat a csodákat hasonlítottam össze teljesen értelmetlen módon a jelen negatív eseményeivel, életem csupasz fáival. Az jutott eszembe, hogy amikor teljesen lekötöttek az élet problémái, mennyire nem éreztem Isten jelenlétét, felém irányuló hihetetlen szeretetét. és a csodálatos dolgokat, amiket az életemben hozott. Először nagyon rosszul éreztem magam, hogy a hölgy mellé kerültem. Aztán arra gondoltam, hogy talán özvegy, aki éppen élete csupasz fás szakaszában van. Amikor azonban visszagondolok arra napra, hálás vagyok neki. Általa értettem meg, hogy mindig is lesznek olyan dolgok, amelyek megakadályozzák, hogy Isten szeretetét, a világ szépségeit és a körülöttem lévő embereket érzékeljem. És ezek az akadályok nem csak kívül vannak, hanem bennem is. Úgy döntöttem hát, hogy a csupasz fák mögé nézek, és meglátom a körülöttem lévő szépséget. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Megfesteni az igazságot. Ugyanúgy, ahogy a festészetben a perspektíva és a fény segít teljesen átélni Isten kegyelmét. Dolgozni akartam még a vásznon és kiegyenesíteni az istálló falát, ami kicsit körbe lett. Az út sem stimmelt a képen. Úgy tűnt, hogy az ég felé száll, ahelyett, hogy kecsesen kígyózott volna dombon át a mező felé, ahogy szerettem volna. Miközben arra vártam, hogy a rajztanárnő megbírálja művemet, eszembe jutott, hogy mi vezetett vissza a festéshez két terméketlen év után. Kiábrándítóan stagnált alkotói teljesítményem, és nem akartam ezen a középszerű szinten folytatni. Aztán egy kereszténységről és a művészetről szóló szemináriumon az előadó azt mondta, a művész felelőssége, hogy megfesse az igazságot. Érdemes célnak tűnt, és festés iránti vágyam újra felizzott, és most ott álltam az osztályban a kúsza rendetlenséggel, és azon gondolkodtam, képes leszek-e valaha megfesteni az igazságot. A tanárnő tapasztalt szemével hamar kiértékelte délutáni munkámat. Az istálló cicahátas, ez nála görbét jelentett, és az út nincs perspektívában. Gyors ecset mozdulattal kiegyenesítette az istállót, az utat pedig ráhelyezte a domboldalra, közben végig a perspektíváról beszélt. Minden vonalnak és szögnek meg kell felelnie a perspektíva törvényeinek. Körbenézett és több tanulót is észrevett, akik cicahátas épületekkel küszködtek. Letetette velük az ecsetet, tollat vettünk a kezünkbe, hogy jegyzeteljünk a perspektíva elveiről. A következő néhány hétben én a tanárnő által elmondott igazságokkal küszködtem, ő pedig időnként kiigazította a festményeimet. Egy nap egyedül festegettem otthon, és a csónakok inkább banánszerűnek tűntek, és most senki sem tudott kihúzni a vízből. Megnéztem a jegyzeteimet a perspektíva alapelveiről. Hát erről van szó. Megfeledkeztem a legfontosabb dologról, ami az egésznek értelmet adott. Amikor festés közben az alappontra összpontosítottam, az újonnan körvonalazott csónakok hirtelen hajózásra alkalmasak lettek. Pont mint az életben, gondoltam. Ha nem hozom az életemet egy vonalba, Isten perspektívájával, ha nem imádkozom és olvasom az írást csupán egy napig, az életem cicahátas gírbegúrba lesz. Az emberi érzelmek és az emberi vélemények veszik át Isten igazságának helyét. Összerezzentem a gondolatra, hogy milyen gyakran, hányféleképpen vezettem másokat az emberi tévedés görbe útjaira. Hányszor mentem el Isten jó akarata mellett azért, mert nem voltam egy vonalban az igazsággal. Elhatároztam, hogy személyes üzenetként olvasom Pál Kolosszeiekhez írt levelét, mivel tehát elismertétek Krisztust Jézust uratoknak, éljetek is benne. Vegyetek benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok, és bővelkedjetek a háladásban. Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson. Boldog voltam, hogy felismertem ezt, de Isten még többet akart tanítani nekem a festés által. Miután megtanultam masszív épületeket festeni, hajókat, amik tényleg úsznak a vízen, és utakat, amik vezetnek is valahová, elégedett voltam. Egy ideig. Valami azonban hiányzott. A munkám technikailag rendben volt, de unalmasnak tűnt. Mire van még szükség, panaszkodtam a tanárnőnek. Az edzett szem azonnal tudta a választ. Napfényre, hangzott a tanács. A napfényes helyeket ábrázold a visszaverődő fénnyel. Ettől a festmény szinte megszólal. Felkaptam egy nagy ecsetet, belemerítettem a sárgába, és minden felületet napfénnyel és aranyszínnel borítottam. Túl sok, kritizált a tanárnő. Honnan tudjam, hova kell tenni a napfényt, sóhajtottam. És azon gondolkodtam, képes leszek-e valaha egy elfogadható festményt létrehozni, ami az igazságot mondja el. Csak azok a tárgyak verik vissza a fényt, amelyeket semmi nem választ el a naptól. Azzal a tanárnő a következő diákhoz lépett, és magamra hagyott, hogy eldöntsem. Melyik napfény volt igazi, és melyik nem. Mert az nem a megfelelő forrásból táplálkozik. Ezek nem maradhatnak a képen. Elmerengtem. A kunyhó a gáton napfényben van, és az egyik csónak is. A kék evezős csónak azonban nem tükrözhet vissza fényt, mert a dokk árnyékában lebeg. Az ecset átsuhant a vásznon, felrakta, hova kellett, és eltüntette a napfényt onnan, ahol nem volt valódi. Miközben egy adag napfényt töröltem le papírtörlővel az ecsetemről, eszembe jutott egy férfi, akiről egyszer olvastam, azt mondta, elegem van abból, hogy boldognak tetessem magam, ráadásul egyfolytában, hiszen nem vagyok boldog. És ezzel kiégett a maga által létrehozott csillogása. Remélem, hogy az Úr egyik fény visszaverője világot gyújtott a férfi számára. Isten ugyanis azt mondta, a sötétségből támadjon világosság. A mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán felragyogjon nekünk. Új világossággal értettem meg, milyen fontos, hogy senki és semmi ne álljon köztem és Isten fia között, ha vissza akarom tükrözni az ő fényét. Hátrébb léptem a festőállványtól, hogy megnézzem messzebbről is az egészet, és neki ütköztem egy másik festőnek, aki éppen a saját képétől hátrált. Elnézést, mondtuk egyszerre. Felén fordult, majd megnézte a művemet. Nagyon jól elkaptad a napfényt, dicsért meg. Ahogy a tanárnő is mondta, szinte megszólal. Köszönöm, mondtam, élvezve a bátorítást, de a tanárnő szájából is hallani akartam. Előtte azonban a festett egyvelegembe bele akartam keverni még egy tónust, egy hangnemet. A tanárnő felvont, szemöldökkel lépett az állványom elé, gyakorlott szeme ide-oda ugrált a válszonon, különböző részein, majd fejjel lefelé fordította a képet és tovább fürkészte. Mi a fenét keres, annyira rossz a képé, hogy azt sem tudni, melyik a teteje és az alja? A kezem tisztogatásával foglaltam el magam, miközben ő továbbra is a művemet vizslatta. A kezem már festékmentes volt, és éppen az alkaromat törölgettem, amikor megszólalt. Egész jó ez a kép. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy készen van. De engem az érdekel, hogyan lehet egy jó képből tökéletes képet varázsolni. Ha fejjel lefelé fordítom, nem vonják el a figyelmemet a részletek, látom az összhatást, a részek egyensúlyát. A képnek mélységre van szüksége, ez pedig sötét felületekkel és árnyékokkal lehet elérni. Felkapta a festéklapátomat, és meleg színeket kevert a palettán a legsötétebb festékbe. Ezek a tónusok vibrálást visznek a sötét felületekbe, magyarázta. Első pillantásra a sziklák feketének tűnnek, de ha közelebbről megnézzük, kiderül, hogy nem azok. És nem minden árnyék szürke. Gyere ide! Az ablakhoz vezetett. Nézd ki és hunyoríts, úgy nézd meg a fák árnyékát. Mit veszel észre? Hunyorítottam, és a hóban futó, cikcakos árnyékokra koncentráltam. Gyönyörű, kiáltottam fel. Különféle árnyalatok vannak benne, és mintha a föld felszínével együtt futnának. Teljesen elmerülve az új felfedezésben, visszaballagtam a felső festőállványhoz. Tessék, mondta a tanárnő, és a kezembe adta a festékekkel borított keverőt. Legyen annak a festménynek mondani valója. Csak álltam és néztem a palettán lévő sötét és mégis élénk festéket, és a napfényes képet, ami pillanatokkal korábban oly megelégedéssel töltött el. A sötétség és az árnyék tényleg javítana rajta? Gyors és szaggatott mozdulatokkal felvittem a meleg színeket a fekete sziklánkra, és a körülöttük örvénylő vízre, kék, türkiz, lila, zöld. Az egész vászon felületén elhelyeztem a sötét foltokat, pöttyöket, vonalakat. Vadnak tűnt, de igyekeztem megtartani a tompa tónusokat. A tanárnő azt javasolta, én pedig hiszek az ítéletében. Már ott is állt a könyökömnél. Állj hátrébb, és nézd meg a művedet egy másik nézőpontból. A terem másik végébe mentem, és kíváncsi voltam, hogy ezúttal mire akarja felhívni a figyelmemet. A festmény felé fordultam, a vászonról örömteli harmónia sugárzott. A sötét felületek és árnyékok, amelyektől tartottam, egyensúlyt és mélységet adtak a képnek. A napfényes helyek lenyűgöző melegséget árasztottak. A festett árnyékok közül pedig egy másik haloványfény az igazság árat felém, amit meg kell őriznem és amelyből tanulnom kell. Ha lehetne választani az életben, én mindig a napfényt választanám, az állandó örömet. Isten jelenlétének érzését, a soha véget nem érő békét, a győzelmet, a sikert, és semmi fájdalmat vagy problémát. De a nagymester megpróbáltatásokkal kényszerít minket térdre. Ezek visznek közel hozzá, ezek fejlesztik az érzékenységünket mások iránt, ezek növelik a látóterünket, nyújtanak, növesztenek minket és segítenek, hogy felnőjünk a teljes egészhez. A kiegyensúlyozott festmény állandóan Isten kegyelmére emlékeztet. Ha azt veszem észre, hogy cicahátas lettem, vagyis elvesztettem a lelki perspektívámat, csak ránézek a képre. És tudom, hogy vissza kell térnem az íráshoz, és újra kell fókuszálnom a tekintetemet. Ha idegesítő és érzéketlen leszek, az árnyékban lévő tárgyak emlékeztetnek arra, hogy azért halványult el a fényem, mert kiléptem a fiú napfényéből.
Szülessünk újjá! Karácsony Tibor atya műsorát hallották.